Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tök jó nap lesz az egri piacon. 10 helyi cég vezetője megalapította a Miskolci Belvárosi Kör Egyesületet. Angyali összefogás gyűjt ruhát és élelmiszert Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az ősz színeivel, ízeivel és illataival várja az érdeklődőket október 11-én szombaton az egri piaccsarnok következő termelői rendezvénye. A katonatéri piac reggel 6 és délután 1 óra között a Tök jó nap keretében telik majd. A friss helyi portékák mellett kézműves programok, családi élmények és közösségi versenyek teszik különlegessé a napot. A rendezvény célja, hogy a helyi termelők támogatása mellett igazi találkozási pontot kínáljon minden korosztálynak. A gyermekeket kézműves játszóház várja, ahol levélnyomdázás, gesztenyefigurák és őszi díszek készítése segíti a kreatív kibontakoztatást. A Rádi Pékség jóvoltából tökös sütisuli is lesz, ahol a kicsik játékos formában tanulhatják meg a sütés vortéjait. A családok a tökfaragó versenyben is próbára tehetik ötletességüket, a legszebb alkotások közönségdíjat nyernek. A piaccsarnok zöldségárusai által felajánlott zöldséggyümölcskosarak sorsáról online szavazás dönt. Az egri piaccsarnok hivatalos Facebook oldalán október 17-ig lehet majd voksolni, az eredményeket pedig másnap teszik közzé. Közösségi felhívás is kapcsolódik az eseményhez. Aki saját készítésű terménybábot visz magával, egy finom sütit kap ajándékba. A beérkezett alkotásokból rögtönzött kiállítást rendeznek a helyszínen, és a piaccsarnok Facebook oldalán is megjelennek majd a képek. Az EVAD ZRT, a piac üzemeltetője kiemelte, fontosnak tartják, hogy a termelői rendezvények ne csupán vásárlásról szóljanak, hanem valódi közösségi élményt is kínáljanak, ahol a helyi értékek és az együttlét öröme találkozik. További információ a rendezvény Facebook eseményénél, az egri piaccsarnok és az EVAD ZRT hivatalos Facebook oldalán, valamint az EVAD weboldalán is elérhető. Miskolcon új közösség formálódott a belvárosi vállalkozók összefogásával. 10 helyi cég vezetője megalapította a Miskolci Belvárosi Kör Egyesületet, amely politikamentesen a városért és az ott élőkért szeretne dolgozni. A szervezet célja, hogy a mindenkori városvezetéssel együttműködve közös erővel valósítson meg fejlesztéseket. Az egyesület első projektjei között szerepel egy sétáló utcai miniszínpados zenei program, valamint 10 kapuai rendbetétele a Széchenyi utcán. Emellett bevezetnek egy pontgyűjtő rendszert, valamint elkészítik a belváros digitális térképét is. A közösség digitális sorozatot is indít, Miskolci belváros hősei címmel, amely a város emblematikus alakjait mutatja be. A részletekről Hajdú László Ferenc, az egyesület elnök adott tájékoztatást.
A belvárosban dolgozó barátainkkal régóta beszélgetünk mi sok-sok olyan célról, ami már régóta megfogalmazódott bennünk. A kérdés inkább csak az volt, hogy miért éppen most, és miért éppen ebben a formában. Nekünk alapvető célunk volt, hogy a miskolci belvárost, szűkebb értelemben a főutcát és a kapcsolódó kiöblösödéseket újra a közösségi élet színterévé tegyük, visszahozzuk azt a vásárlási igényt, és a minőségi szórakozás központjává tegyük, ami egy kicsikét eltűnt erről a főutcáról. A miért éppen most inkább számomra ez egy alapvető kérdés. Sajnos a világtrendeket nézve ki lehet mondani, hogy van egy világgazdasági válság, sajnos Magyarország is 2022 óta egy elég nehéz trendben van benne, és az a hógolyó effektus egyébként, ami Miskolcot ilyenkor érinteni szokta, hogyha ez egy felszálló trend, akkor egy kicsit lassabban csatlakozunk rá, és talán nem is ülünk fel a hullámvasút tetejére. Viszont, hogyha egy lefelé szálló ágban, akkor nagyon hamar érint minket, és az aljáig nem megyünk. Ezt most is megtapasztalja a belvárosban dolgozó valamennyi barátunk, kereskedők, szolgáltatók, vendéglátók, szálláshely szolgáltatók. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy éppen ideje, hogy tegyünk valamit magunkért, és összefogjunk. Kerestünk a szervezeti formát, kerestük azokat a vállalkozókat, akiknek vannak még szabad gyökei, hiszen egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben gyakorlatilag nagyon sokan a túlélésért küzdve, kifejezetten ilyen ágazat mondjuk az éttermes csapat, akik nagyon erejüket megfeszítve dolgoznak azért, hogy meg tudjanak maradni a belvárosban és egyáltalán ebben a közegben is. Szászlónak is egy a vége, olyan fiatalokat, alapvetően szabad energiagyökkel rendelkező fiatalokat próbáltunk mi első körben az alapítók közé találni, ez a 30-as, 40-es generáció elsősorban, akikben van annyi erő, van annyi akarat, elhatározás, hogy tegyenek ezért a Fő utcáért, bevonzanak másokat, irányítsák azokat a projekteket, amiket közösen döntünk el és közösen találunk ki, mert hogy volt néhány alapvetésünk. Ki jöhet közénk? Az jöhet közénk, aki saját pénzét kockáztatja a városért, a városban, van üzlete saját tulajdonban vagy béreltben, és mindezt a saját munkáján keresztül teszi meg. Körülbelül 20-30 olyan mini projekt ötlete merült fel a Fő utcán, ami én azt gondolom, hogyha ezek többsége megvalósulna, akkor egy teljesen más hangulatú belvárosban sétálnának a miskolciak. Ebből mi 5-öt választottunk ki. Az első talán a hangulatról szól, nagyon régóta, azt hiszem 4-5 éve próbáljuk elérni azt, hogy legyen Miskolcon 4-5 darab olyan miniszínpad, ami az utcazenészeknek ad lehetőséget arra, hogy bármikor fellépjenek. Ez mindig adminisztratív vagy jogi oldalról bukott el, de egyszerűen úgy vagyunk vele, hogy nem akarjuk elhinni, hogyha a világ összes városában működik ez a lehetőség, akkor Miskolcon ez miért nem tud működni. És ebben partnerséget kapunk a városhoz. Ez talán már az első példán keresztül is bemutatja, hogy az a szándék, amikor a vállalkozók legalább annyira akarnak valamit, amiben a város partner, akkor csak egy kis lendület kell ahhoz, hogy a város megtalálja azt a partnerségre, azt a választ, ami a megoldással legyen értékű. De ehhez kapcsolódó ez egy kicsikét inkább optikai elem, nagyon fontos a miskolci kapualjaknak a sorsa. Régóta napirenden van ez a kérdés, igazából azt a típusú felújítási minőséget, ami mondjuk egy adott esetben egy műemlékvédelemhez kapcsolódó bejárathoz kapcsolódik, azt hát elég nehéz megugrani. De azt mondtuk, hogy olyan nincsen, hogy egy graffitit, egy viszonylag jó állapotban lévő kapualjat, ami graffitivel szennyezett, azt mi nem tudjuk felülfesteni színkód alapján, és nem tudunk egy olyan magas nyomású takarítást csinálni mondjuk a burkolaton, ami rögtön egy más minőségévű teszi ezt a kapualjat. Tehát azt mondtuk, hogy akkor vegyük fel ezt a 10-et, egyébként több mint 80 sérült kapualjat mértek fel, ez Davidov Ádám csinálja, mint projektfelelős, és ebből fogunk kiválasztani 10 olyat, ami én azt gondolom, hogy látható lesz a változás.
Angyali összefogás, földi segítség. Az Angyaltársak Egyesület ruha és tartós élelmiszergyűjtő rendezvényt szervezett a rászoruló gyermekek megsegítésére Gyöngyösön. Az eseményről és a szervezetről, az Angyaltársakról Kelemen Orsolyát, az Egyesület elnökét hallják.
2019-ben váltunk hivatalossá, de előtte már sok-sok éve, hogy is fogalmazok, ilyen nagyon amatőr összefogásként működtünk. 19-ben lettünk Angyaltársak Egyesület. Az első és legfontosabb célunk a gyerekek, és ez mindig is így volt. Itt most kifejezetten a Gyöngyös és vonzás körzetében élő gyerekekről beszélünk, akik hátrányos helyzetűek, nehéz sorsúak, segítségre van szükségük, akár intézményi keretekben, akár családban élő gyerekekről is legyen szó. Nagyon szeretünk velük időt tenni, programokat szervezünk, nyáron strandolni voltunk, karácsonyi bulikat tartunk, Mikulás rendezvényeink vannak, aztán születésnapi partikat tartunk ezeknek a gyerekeknek, ezzel együtt természetesen az élelmiszerosztások, a ruhaosztások is folyamatosan, tehát dióhéjban ez a mi működésünk, ami hát rendkívül sokrétű és néha nagyon szívfacsaró, de amikor mosolyt tudunk csalni a gyerekek arcára, akkor mindig megéri. Gyöngyösön kívülre is, ez mindig attól függ, hogy épp az autóm az milyen állapotban van. Ha jó állapotban van az autóm, és tudok szállítani, vagy tudok szervezni szállításokat, akkor messzebbre is el tudunk jutni, de alapvetően mondjuk Gyöngyös és olyan 50 kilométeres vonzás körzete az, amit le tudunk fedni most. Egy családnak sikerült munkát találni, olyannyira sikeres volt, hogy utána ők albérletbe kerültek, meghívtak engem egy nyitó bulira, és amikor talált munkát apuka is, anyuka is, és lett egy albérletük, akkor meghívtak engem egy vacsorára, és a kislánytól kaptam egy plüss békát, hálából azért, mert az apukája most már tud neki csokit venni. Ez a kislány jó pár évvel később megkeresett engem, lett egy kislánya, aki Orsolya nevet kapta. És igazából ezek a tényezők voltak azok, vagy ezek az érzelmi kapcsolatok voltak azok, amik elindították ezt a folyamatot.
Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola idén is különleges programokkal ünnepli a zene világnapját. Ma délelőtt 11 órától az érdeklődők részt vehettek egy izgalmas interaktív zenei kurzuson, amelynek címe Komolyról könnyedén, könnyűről komolyan. A program célja az volt, hogy közelebb vigye a közönséghez a zenei műfajok sokszínűségét és átjárhatóságát. A nap fénypontja az adásunkkal egy időben rendezett ünnepi hangverseny a zeneiskola nagytermében. A koncerten a zeneiskola növendékei és tanárai mellett meghívott vendégművészek is színpadra lépnek, közösen köszöntve a muzsika világnapját. Nem csak hallgatták, hanem el is játszották a meséket a tinódis kisdiákok Egerben. Kis Katalin mesterpedagógus csoportjának hangulatos előadásában a kis gömböc mesét élvezhették a könyvtárlátogató gyerekek tegnap. Az intézmény fejlesztő innovátora Meseszárnyon 5 év alatt a Föld körül című mesterprogramjában az elsőtől negyedik osztályos tanulók tehetséggondozását végzi a mesék eszközeivel. A gyerekek a magyar népmesék csodálatos világán túl különböző földrészeken is kalandozhattak. A program során a történetek szereplőinek jelmezébe bújva fejlesztették a diákok beszédkészségét, szövegértését, memóriáját és fantáziáját, amellyel bővül a szókincsük, megtanulhatják megoldani a problémákat, vagy éppen megkülönböztetni a jót és a rosszat. A mesélés segíti a szociális képességek kialakulását, önmagunk és egymás megismerését, elfogadását, valamint empátiára és toleranciára tanít. Ezeket a motivumokat ragadta meg az intézmény tanulóinak sokrétű kompetenciájának fejlesztéséhez. A sikeres programot követően az iskola pedagógusai ezúton is köszönik a könyvtárlátogató kisdiákok nevében is ezt az élményteli és építő jellegű mesenapot, amelynek a jövőben is igyekszik az intézmény további hagyományt teremteni. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti-keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet, néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és plusz 5, napközben 10 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 1-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Good morning. Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Megváltozott a kék túra nyomvonala a Zemplénben. Megrendezték a Zemplén rallit. Megjelent a Séták kis újszálláson 6. aktualizált kiadása. Már angol és német nyelven is elérhető a Városvédők honlapján. Beszámolunk Putnokváros aktuális eseményeiről. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Megváltozott a kék túra nyomvonala a Zemplénben. Az országos kék túra zempléni szakaszán kerékpárút építése miatt Bózsvától Füzérkomlósig 2024. augusztus 9-től módosult az országos kék túra kék sáv jelzésű útvonala. Az eddigi 4,4 km hosszú szakaszt kényszerűségből a Bózsva-Kisbózsva-Nyíri-Füzérkomlós között vezető 3725-ös számú közútra kellett kerülni. Ez idéglenesen 2025 nyaráig tartott. Az újabb változás 2025. szeptember 19-től lépett életbe. Ezen a napon frissültek az adatok, a nyomvonal, valamint a letölthető GPS fájlok is a Kék Túra hivatalos honlapján, továbbá a természetjárón. Az új bélyegzőhely Füzérradványban van. A régebbi kiadású igazoló füzetekben az itteni bélyegző lenyomatot Bózsva helyére lehet beütni. Az útvonalba bekapcsolódó települések Pálháza, Füzérradvány, Füzérkajata és Pusztafalu barátságos pihenőhelyekkel, szállásokkal, közlekedési lehetőségekkel várja a kék túrázókat. Érdemes időt szánni a kis kitérővel elérhető, nemrégiben felújított és gyönyörű parkkal körbevett Károlyi kastély felfedezésére is, vagy akár kibővíteni a kék túrázást kis vasutazással a pálházai erdei vasútvonalán. Kis Nándort, Füzérradvány polgármesterét kérdezzük.
A Zemplénben a kék túrának egy része megváltozott, új útvonalon lehet végigjárni ezt az utat, ezt a túrát. Hogyan érinti ez Füzérradványt?
De végül is nekünk nagyon nagy dolog, hogy most változtatták, még ilyen nem is történt, hogy változást tesznek a kék túrával kapcsolatban. Megkerestek minket, hogy mit szólnánk hozzá a településünkön, hogy átjönne a kék túra. Testület elé vittem, és az önkormányzati testület egybe megszavazta, hogy engedjük meg, hogy végigmenjen a településünkön. Nagy dolog, mert ezzel a település, mint Füzéradvány bekerül az országos kék túra prospektusokba is, és jobban elviszik a hírét a településünknek. Az a jó benne, hogy ugyebár, hogy 20 km szakasz van, bélyegző helyet kaptunk, ezáltal itt meg tudnak pihenni, szállni, családoknak megélhetésbe is bízok benne, hogy lesz lehetősége, hogy a szállást kiadják, és akkor itt szállnak meg a vendégek. Mellette próbáltunk úgy hozzáállni az önkormányzat, hogy segíti a kék túrázókat, hogy okos digitális település vagyunk. Ez egy okos padot tettünk a bélyegző helyére, és ha megérkezik a turista, a kék túrázó, akkor a padra le tud ülni, fel tudja tölteni a telefonját, tud internetezni, ingyen internet van, mellette a csapat van. Próbáltuk, hogy ilyen komfortossá tenni, hogy egy 20 kilométeres túrázás után, hogy meg tudjon pihenni.
Tehát az okospadnál található akkor a pecsételőhely?
Igen, a okospadnál, ez pont a református templom és a művelődési ház mellett van. Ez pont nagyon szerintem örülnek is a kék túra szervezői, akik vezetik ezeket a túrát, hogy mi oda tettük, és hogy mondták, az lenne az igazi, az országban több helyen, a bélyegző helyen lenne egy ilyen okospad, mert megérkezik a túrázó, és le tud ülni, tud nézni interneten, ráteszi a telefonját és tölti.
És korábban hol ment a kék túra útvonala? Tehát melyik az a szakasz, ami most kikerült, és hogy kerültek be önök?
Úgy kerültünk be, hogy Füzér, Komlós, Nyír és Bozsvát vették ki, megépült a kerékpár út, ami most lesz hamarosan átadva, és a túrázók a kerékpár úton kellett volna, mert a kék túra vonalon ment a kerékpárút, azon megy, és ezáltal, hogy ne a kerékpárúton menjen, próbáltak keresni egy olyan szakaszt, ahol a elkerülni, és így, mivel nekünk itt van fűzéladvány, a Károly kastély és az arborétum 99 hektárral, van látnivaló, és szerintem azért kerestek meg minket, hogy betegyenek minket erre a... És mert így is, akik túráznak itt a környéken, sokan így is eljönnek az arborétumot, vagy a Károly kastélyt megnézni.
És ez azt jelenti, hogy akkor már fel is festették a kék jelzést?
Igen, felfestették szeptember 16-tól 18-ig, és azt jelenti, hogy most szeptember 19-től hivatalosan már ez szerepel a kék túraútvonalon, a bélyegzőt is már ki van téve. Most a hétvégén már az első túrázókat láttam is, hogy jöttek és ültek a padon, és örömmel láttam.
Immár 6. alkalommal vágtak neki a közel 400 kilométer távnak a Zemplér Rally versenyzői. Egykori profi rallisok, amatőrök és a sporták szerelmesei alkották az idei csapatot, amely a zempléni hegyeket járta körül. Győre Tamás versenyigazgatót kérdezzük.
6. a rendezvény, egy évet kihagytunk a Covid miatt, tehát ha visszaszámolunk 6-ot, akkor 19-ben volt az első rendezvény.
Ha valaki nem hallott még róla, akkor milyennek a rendezvénynek a specifikum, akik azok, akiknek a jelentkezését várják?
Igazából az öreg rally versenyzők találták ki, akik meg nem elég jó már reflexük, és már fiatalok sokkal jobban mennek, és ők kitalálták, hogy régi versenyautókkal, de átlagtartó verseny, tehát nem az győz, aki a leggyorsabban megy, hanem az győz, aki egy megadott sebességet legjobban tudja az útszakaszon tartani, ami viszont nem lehet több, mint 50 km/h. Ez könnyűnek tűnik egyenes úton. De hogyha hegyek között megyünk, és olyan kanyarok vannak, amit csak 30 km/h lehet bevenni, akkor valahol utó kell érni, hogy 50-et átlagot tartsa. Tehát egy elég nehéz és munkás verseny, és sok civilnek tetszik, úgyhogy mi azt hiszük, hogy rally versenyzők vagyunk, van itt néhány profi a csapatban, ez játék és szórakozás.
Akkor inkább egy hobbi, inkább amatőrök vannak nagy többségében?
Vannak régi rally versenyzők, vannak akik profik, tehát itt van például Pásztor Tamás duó, akik azt mondja, hogy idén a Monte Carlo Historic Rally, ami a leghíresebb a világon, a 280 induló között, ha jól emlékszek, 30-ak lettek. Tehát nagyon profik, nagyon szép fiattal.
Miért választották ezt a térséget a helyszíni a versenynek?
Volt itt ismerősem a városba, és megkérdeztem, mit szólnának hozzá. Ők bevittek az önkormányzathoz, és az önkormányzat azt mondta, hogy igen, próbáljuk ki, hogy milyen, tetszik-e a városnak, nem, és hál' Istennek tetszett, tetszik most is, és jelentős támogatást kapunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és nagyon szeretünk itt lenni.
Mit lehet tudni a távról, mekkora távot tesznek meg, illetve az úgy nagyjából merre fele megy?
Nyilván a hegyeket keresjük. A mai táv a 188 kilométer, a holnapi táv 110, ha jól számolok, igen, az a 400 körül kell kijönni összesen a másfél nap alatt, és a fel a hegyekbe. Tehát átmegyünk itt a felvidékre, egy kicsit a Újhely fölött vannak is hegyek a szőlővidéken, visszajövünk, elmegyünk Telkibányára, onnan a Gönc, visszajövünk Mádon, ebédelünk, és Mádból megint átmegyünk a felvidékre, Restén fogadnak bennünket egy önkormányzatnál, és Hollóháza felé jövünk vissza, ez a 200 kilométer ma.
Holnapi nap hogy alakul?
9:30-kor rajt, innen az Ötvös utcából a térről, és holnap 110, mondtam talán, 110 kilométert mennek, és az úgy van, hogy Aranyosi Völgy és Szerencsivár, ott lesz egy állomás, és vissza.
Megjelent a Séták kisújszálláson 6. aktualizált kiadása. Mondta el kérdésünkre Tatár Zoltán, a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Idén először angolul és németül is olvasható az egyesület kiadványa a kisújivárosvédők.hu oldalon. A sok színes képet tartalmazó füzetben benne van kisújszállás értékeinek esszenciája. Épületek, szobrok, emlékhelyek és táblák szöveges, képes és táblázatos bemutatása.
Mit tartalmaz ez a kiadvány, és ahogy látom, ez évről évre megjelenik, frissítik?
Így van, ez, ha jól emlékszem, 2010 2010-ben vagy 2012-ben sikerült kiadnunk első alkalommal. Akkor az volt az apropója, hogy elég sok fejlesztés történt a városban, hogy az ide látogató turistáknak elsődlegesen, de persze a helyi lakosoknak is egyfajta eszenciát adva a város értékeiről, különféle túraútvonalakat találtunk ki, amit meg lehet tenni sétával, biciklivel, vagy ne adj Isten lovas kocsikázással, és erre is van mód, és ezekre a túraútvonalakra felfűzve megjelentettük képi és szöveges formában egy-egy épületet, vagy éppen mondom a biciklis a város határában lévő természeti értékeinket, emlékhelyeinket, amiket érdemes megtekinteni, és ennek egy összefoglalója ez. Oly jól sikerült az első kiadás, hogy természetesen a lakosok is nagyon szerették volna, egy fél év után újra kellett nyomnunk. Na most már ismételten annyi sok minden szerencsére megújult és változott, bővülteni kellett a kiadványunkat, és most első alkalommal hihetetlen nagyon jó, hogy az egyesületünkben nagyon sokféle tudással és képességgel rendelkező tagjaink vannak. Saját erőből, berkeinkből, a pedagógusok segítségével így le is tudtuk fordítani angol és német nyelvre, és természetesen van a helyben egy kis új lap nevezetű nyomda, aki ezt megszerkesztette, és az ő kiadásában megjelent magyarul. Ez a honlapunkon is egyébként elérhető, úgyhogy nézzék, használják, sok szeretettel, hasznos.
Igen, és itt már látszik a címlapon a kisújszállásnak az új logója, itt a helyed logó, és úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen kiadványt biztos, hogy nem csak a turisták, hanem a helyiek is biztos, hogy örömmel, meg szeretettel fogadnak, mert jó időnként a saját városunkban is turistaként járkálni.
Igen, ez egy nagyon érdekes, ugye, és hogyha egyéb programrainkról beszélünk, szinte az egyesületen belül nem az elnökség kezdeményezésére, hanem a tagok önszerveződéséből egy 4 éve megalakult egy kisebb csoport, akit természetesen az egész egyesület erőforrásait rendelkezésre bocsájtottunk. Különféle sétákat és kerékpáros túrákat szerveznek a városba, ez évente 4-6 alkalommal. Nagyon jó látni az, hogy nem csak városvédős tagtársaink, hanem körülbelül fele számban egyéb nem tagvároslakunk is jönnek, mert olyan érdekes információkhoz jutnak, amit egyébként nem is tudhattak. Napközben lehet éppen elmegy egy értékes kapuzat, vagy egy oromdísz mellett, és nem is tudja a történetét, és amikor a történetek elhangzanak, vagy éppen elolvassa, akkor elevenedik meg az ember számára, és válik értékessé igazán.
Sok változás történt az elmúlt időszakban Putnokon. A város aktuális eseményeiről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Voltak történések itt a város életében, és hál' Istennek tényleg megyünk előre térsításulás területén is. Tehát most már ugye beiktattuk, és munkába állt a főépítész, most már nem csak itt nálunk a 26 településen látja a főépítész feladatokat. Törvényi előírás az, hogy mindenütt lenni kell főépítésznek, ma már egy pályázat sem adható be anélkül, hogy főépítész ne lássa, ne engedélyezze, de a térségi társulásnak nem csak ez a feladat, több területen is együtt dolgozunk, és komolyan veszik most már polgármesterek is, mindenkinek fontos a saját települése, látjuk itt a környéken, most itt a Mercse felé vezető útat is megújítják, tehát azért ez a térség kap valamit, nem csak valamit, ha elég sokat, és kialakulnak azok a jobb helyzetek, amik eddig esetleg sántítottak egy kicsit, vagy nem voltak. Ami még nagyon fontos, hogy itt a településünkön is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet, és jó legyen. Elkészült a városi bár bevételéből a városházat díszvilágítása, ugye ezt minden Putnoki, aki ebben részt vett, azoknak az adományaiból, ebből a bevételből készült ez el. Most már ledes megvilágítása van a városházának, tehát nem kerül annyiba, és nagyon szépen meg van csinálva. 5 reflektor lett felhelyezve, ezt szakemberek tervezték meg, és úgy lett kivitelezve. Tehát ez is egy olyan dolog, amivel előre léptünk. Hál' Istennek egyre jobban működik a fogadó, egyre több a vendég, az itt töltött vendég éjszakával is viszik a város hírnevét, és akik itt vannak, vagy akik itt megszállnak, mindenki megelégedéssel van, hiszen az árkategória olyan, ami megfizethető, és már hál' Istennek vannak visszatérő vendégeink is, akik jönnek vissza. Elindult a bajnokság, a sport is, a futballcsapat is teljesít, és nem ért el az átlag életkoruk a 20 évet. Tehát fiatalokra számítunk, és ez egy olyan fejlődés itt a sportterületén is, ami eddig nem volt, mert itt nem a nagy profi játékosoknak a alkalmazása és a megfizetése van, hanem az, hogy a fiatalokat építsük fel, és ezek a fiatalok épülnek be.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Remény Zarándokai mottóval október 4-e szombatra találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyházmegye minisztráns fiataljait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabián testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. Hétfőn a Szent Atya külön audiencián fogadta az Európai Parlamenten belül működő interkulturális és vallásközi párbeszéd munkacsoport tagjait. 14. Leó pápa beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a keresztény meggyőződésű politikusok úgy mozdítsák elő a párbeszédet, hogy miközben elismerik a vallási dimenzió értékét, őrizzék meg a különbségtételt a politikai szférával szemben, a kettő szétválasztása és összekeverése nélkül, és hiteles tanúként említette Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi alakját. A Remény Zarándokai mottóval szombatra találkozóra hívja és várja a Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyházmegye minisztráns fiataljait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabián testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. 10 éve született Ferenc pápa Laudato Si enciklikája. Az évfordulón reményt ébreszteni a klímaigazságosságért címmel nemzetközi konferenciát tartanak Castel Gandolfóban mától péntekig. A nyitónapon 14. Leó pápa is felszólal. Az eseményre több mint 400 vallási vezető, klímaszakértő érkezik, a civil társadalom és különböző intézmények képviselőivel a világ minden tájáról. Szombaton boldogalvatták Orosz Péter Pál görög katolikus vértanú papot a kárpátaljai Bélkén. Ebből az alkalomból a vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Kárpátaljára Biriből is érkeztek hívek, akik együtt imádkoztak az ukránokkal. A boldogalvatási szertartás 14. Leó pápa megbízottja, Csegors Rizs bíboros lódzi érsek vezette. A kárpátaljai és ukrán püspökök mellett európai és amerikai, görög és római katolikus püspökök vettek részt a vértanú boldogalvatásán. Ott volt az ünnepen a görög-katolikus metropólia mindhárom hierarchája, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Orosz Atanáz miskolci, valamint Szocskaháben nyíregyházi megyés püspök. Együtt ünnepelt velük Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Varga Lajos svájci segédpüspök is. Most Kocsis Fülöp érsek metropolita köszöntőjét hallják.
Bocsánatot kérek, hogy én csak magyarul tudok hozzátok szólni. Erős időket élünk, és erős napoknak vagyunk a részesei. Mennyire vártuk ezt a napot, milyen hosszú idő telt el addig, hogy végre elérkezhettünk ide, hogy Orosz Pétert boldogálvathattuk. Szeretük volna jóval hamarabb már, és ki is volt tűzve a napja, hogy meglegyen ez a mai ünnepség, de mégis az Úristen úgy akarta, hogy itt ma érkezzen el ez a pillanat. Ma van ennek a napja, ma van az Istennek ez az ideje, amikor részesülhetünk ebben a gyönyörű ünnepben. Én magam különösen is átélem ezt, hiszen Rizs bíboros úrral tegnap még Pannonhalmán lehettem együtt. Ő boldogságával, Sevcsuk nagyérsekkel és sok más ukrán püspökatyákkal néhány héttel ezelőtt Bécsben lehettünk együtt. Nyilván nem véletlenek ezek a találkozások, ennek megvan a maga földrajzi és történelmi oka, hogy összetartozunk, egy területnek vagyunk a részesei. Biboros úr szavaiból hallottuk azt, hogy a történelem az nem csak emlékezés. Ma mit itt történelmet írunk? A történelem az jelen. Igen, ezen a mai napon történelmet írunk, mert ez az Istennek a napja, az Istennek az ideje. Gondolta-e volna annak idején Orosz Péter atya, a mirisi pap, hogy a kis 2 éves fiából majd valamikor itt, Kárpátalján és itt a közös ünnepben az oltárra emelj őt az egyház? Szeretettel köszöntöm a Biriből érkező híveket is. Ha már emlékezésről volt szó, amely a jelent idézi föl, akkor még inkább idézzük föl azt, amit nagyon sokszor megimádkozunk, mint az Istennek az emlékezését kérjük, emlékezzél rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Ez az igazi emlékezés, amikor az Isten emlékezik meg rólunk, az nyilván nem csak valami távoli dolognak a fölidézése, hanem az az igazi jelen, az Isten országa, az az igazi jelen. És azért ennyire erősek ezek a napok, ezek a pillanatok, mert az Isten országát éljük meg ezen az ünnepségen. Előttem szóló nagy tekintélyű atyákhoz azzal egészítem ki, hogy erre a napra emlékezzünk, amikor az Isten országának ebből a csodálatos erejéből részesülhettünk. Nagyon köszönöm Teodor püspök atyának, hogy meghívott bennünket, Atanáz és Ábel püspök atyával együtt és a hívekkel együtt jöttünk, hogy ezen a gyönyörű ünnepen részt vehessünk. Szeretném kifejezni elismerésemet, mert ahhoz, hogy ezek a pillanatok, ez a kanap ilyen csodálatos legyen, ahhoz ő is kellett, és a sok-sok munkatársa, akik ilyen gyönyörűvé tették ezt a liturgiát. Az Isten bennünket használ föl arra, hogy részesei lehessünk az Isten országának itt a Földön a Szent Liturgián. Azt hiszem, nem kell megfogalmaznom semmiféle buzdítást, természetszerűleg egész életünkön keresztül, akik ma itt lehettünk, emlékezni fogunk erre a napra. Gyönyörű szép nap, köszönjük az Úr Istennek!
Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pap, Boldog Orosz Péter pár rokona rádiónknak a vértanú megpróbáltatásairól beszélt.
Hát azért voltak állandó helyei, például Bilkény egy házat, ami gyakorlatilag, hát Bilkényt úgy kell elképzelni, hogy részben ilyen dimbes dombos, és akkor ilyen különböző kis negyedei vannak, tehát nem egy tömör egységes falu, és akkor az egyik ilyen kis dombocska végén, ott majdnem az erdő szélén van egy ház, ahol nagyon gyakran volt. Tehát az azért is volt kiválasztva, mert egy olyan néni, aki befogadta, ez az egyik. A másik az, hogy különböző utakon lehetett, nem muszáj volt a falun keresztül a főúton jönni, hanem lehetett vagy a kerteken keresztül, vagy az erdőn keresztül.
Ezt nem látta senki.
Ezt nem látta senki, és akkor így nyugodtan tudott onnan oda eljutni, vagy onnan elmenni. De hát az, hogy rengeteg a Puskás Laci könyvében benne is van, hogy hány faluba volt, és akkor a falon belül is volt olyan, hogy egyik az egyik végén, egyik napot éjszakáztak, másik nap a falu másik végén, arról nem beszélve, hogy nappal nem nagyon mozogtak. Tehát ezek a szertartások, ez általában mindig este már az éleple alatt történtek. És hát ezek az események, amit olyan szépen összegyűjtött Puskás Laci, hát ezek mind bizonyítékok. Most egy 21. századi valaki lehet, hogy ezt mesének tartja, de hát ott van a nagynényém, tehát ezt a száraz ruha esetet, ezt ők is megélték, hogy történt ez. Csoda. Tehát erre nem tudunk semmi más mondani.
Szombaton boldoggal avatták Orosz Péter pál görög katolikus vértanú papot a kárpátaljai Bilkén. Grunda János ezzel kapcsolatos összeállítását hallották. Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékes egyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed többi épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg a főszékes egyházat és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékes egyház a főegyházmegye szíve, a falaiban mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székes egyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét. Ennek egyében választottuk ki a székesegyház újra szentelésének dátumát is. Október 5-én lesz, épp úgy, ahogyan 1910-ben az akkori megújítás, átalakítás után, mondta dr. Udvardi György veszprémi érsek. A veszprémi főszékes egyház az egyik legősibb magyar templom, Gizella királyné alapította, építése 1030-1040 körül kezdődhetett el. A következő évszázadokban többször újjáépítették, legutóbb 1907 és 1910 között neoromán stílusban. A főszékes egyház restaurálása, megújítása már 2023-ban lezárult, nemrég azonban az altemplomban zajló munkálatok is befejeződtek, így a teljes épületet megnyitják a hívek és az érdeklődők előtt. A bazilikát tehát október 5-én a 15 órai ünnepi szentmisében szenteli újra dr. Udvardi György érsek. Októbertől megkezdődik a veszprémi várnegyed elkészült épületeinek ütemezett átadása is. A látogatókat hétvégenként megújult tartalommal várják majd a már jól ismert vársétek. Ezeken az alkalmakon az érdeklődők megtekinthetik a Szent Mihály főszékes egyházat és annak altemplomát, ahol Padányi bíró Mártonnak a 18. század egyik legnagyobb hatású veszprémi püspökének monumentális, több mint 260 éves síremléke is áll. A vásétek során megnyitják az érdeklődők előtt az érseki palota metszet és portrétermét, szalonjait, valamint a dísztermet, ahol Közép-Európa egyik kiemelkedő barokk festőjének, Johann Ignác Szimbalnak az alkotásait közel eredeti pompájukban csodálhatják meg. Kiemelt alkalmakon az érseki kápolna és a Koller könyvtár is látogatható lesz. A vezetett séták érintik majd a 13. századék kétszintes Gizella kápolnát, valamint a várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, és amely az elmúlt időszakban visszanyerte eredeti liturgikus funkcióját, így keresztelő kápolnaként várja a hívőket és a látogatókat. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. Térzene lesz a templom előtt, október 11-én szombaton 15 órától Kúr Rajmund orgonaművész és Sinka Krisztina operaénekes ad koncertet ingyenesen, de az adományokat szívesen fogadják. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrea ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondunk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Streets of Philadelphia. A régió sportja.
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda válogatott kapitánya, kijelölte a magyar női válogatott 35 fős bőkeretét a világbajnokságra. Futballtornával emlékeztek a 31 évesen autóbalesetben elhunyt szolnoki sportszervezőre, Krajcs Gáborra a Tiszaligetben. 130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. A tavalyhoz hasonlóan ismét ezüstérmet szerzett a miskolci Guzi Blanka az öttus a világbajnokságon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kijelölte a magyar női válogatott 35 fős bőkeretét a november 26-a és december 14-e közötti holland-német közös rendezésű női kézilabda világbajnokságra. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója alapján ebből a névsorból kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A bő keretbe 4 DVSC Scheffler játékos nevezett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. Tóvizi Petrát, Petrus Mirtilt, Gross Vivient és Szabó Ninát, aki először kapott válogatott meghívót. Futballtornával emlékeztek a 31 évesen autóbalesetben elhunyt szolnoki sportszervezőre a Tiszaligetben. A Krajcs Gábor emlékére rendezett sporteseményre idén az U11-es korosztályt várták, a kupára Budapestről, Szajolból, Jászberényből és Karcagról is érkeztek csapatok. Göncöl Ferenc főszervezőt hallják.
Minden évben az az elképzelésünk, hogy 8 csapatot hívunk meg a tornára. Az idei évben a fővárosból például a Szent István Ese csapata és a szomszéd településről Szajol csapatai, azok, akik újak, a többi csapat általában visszatérő meghívott vendége az eseményeknek.
Most pedig Szent Annai Zsoltot, a karcagiak edzőjét hallják.
Karcagról érkeztünk, U11-es korosztály, kiegészítve néhány U10-es játékossal, 11 játékossal érkeztünk. Nagyon örültünk a megkeresésnek, hogy minket is meghívtak erre a tornára. Mindig nagyon fontos ezek az emléktornák, hiszen együtt megismerkedhetünk a többi csapattal, gyerekek is jól érzik magukat.
Kállai Mária országgyűlési képviselőt hallják.
A sportszerűségnek, a játéknak, a versenynek az ünnepe ez, és tényleg minden megbecsülésem azokért az edzőké, akik az ország különböző pontjain, Szolnokon és térségében is egészen Pirisig vannak itt, ha jól tudom ma, gyakorlatilag a kisgyerekekkel foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy minden család, minden édesapa mindig büszke arra, hogyha a gyermeke jól focizik, de azt se felejtjük el, hogy a mozgás, a futball az egészséges élet alapja is, és ezek a gyerekek ezzel olyat tanulnak, ami egész felnőtt életükre elkíséri őket.
Most pedig Kővári Lászlónét, a Szolnoki Diáksport Egyesület elnökét hallják.
A Szolnoki Sportcentrumban dolgozott évekig, és rendkívül jó szervező volt, és nagyon barátkozó, szerető, nagyon jó munkaköri feladatokat ellátó fiatalember volt, és én személyesen is együttműködtem vele, sokat együtt dolgoztunk, meg sokat segített nekem. És mint sportszervező. Többek között például olyan, hogy szenior tornába a szervezésbe besegített nekem, hozta az eredményeket, hozta, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Tehát ő egy nagyon aktív ember volt.
Most pedig Szalai Ferenc miniszteri biztost hallják.
Hogy azok, hogy a család megemlékezik arra a fiatalemberről, aki nyilván nekik nagyon fontos volt, és ahogy előtt hallottuk Kölvári Mosszonytól, meghatározó része volt a városi sportéletnek szervezőként, előttem futballistaként, és biztos vagyok abban, hogy egy ilyen alkalommal az ember úgy gondolja azt, hogy mennyire fontos az, hogy figyeljünk egymásra, mennyire fontos a család ereje. Krajcs János úr, aki az édesapa, a mai napig figyeli azt, hogy ez a dolgon működjön.
130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Békési István könyvét a Versegi Ferenc könyvtárban mutatták be. Most őt hallják.
1970-80-as években akkor volt a csúcs. Mind a három fegyvernemben, mind a törben, párbajtörben és kardban első osztályban voltunk. Tehát azt lehet mondani, a teljes szakág, akkor még ugye a mávesének hívták, azóta ugye ez változott már, a teljes erőben mindenki végül is első osztály volt, az volt a csúcs a 70-80-as évek.
A tavalyihoz hasonlóan ezüstérmes lett a miskolci Kuzi Blanka az öttusa világbajnokságon. Most őt hallják.
A 24-es évet nagyon szépen zártam, és felraktam magasra a mércét, úgyhogy hál' Istennek azt tudom mondani, hogy 25-ben is nagyon jól sikerült az évem. Szépen építkeztünk hónapról hónapra, és szerintem magam sem gondoltam, hogy egy világbajnoki ezüstérmel sikerül megkoronázni az év végét. Kíváncsiak voltunk évelején, hogy hogyan rendeződnek majd az erőviszonyok a versenyzők között. Páran abba hagyták az öttusát, elmentek babázni, ha lehet így fogalmazni, és elkezdtek szépen lassan visszatérni a versenyzők egyébként a női mezőnybe. És egyre zárkózott egyébként a mezőny az OCR-ben. Eleinte még az első világkupákon hatalmas nagy különbségek voltak a versenyzők között ebben a számban. Aztán tényleg most a VB-n már nem mondom, hogy nagyon-nagyon összezárult, de látványos volt egyébként az, hogy mennyire sokat fejlődött a mezőny. És igyekeztem azért én is felvenni a ritmust. Szerintem sikerült. Ezt az évet egy átmeneti évnek, egy építkezős évnek terveztük. Az volt a koncepció, hogy minél több versenyen tudjak elindulni, hogy minél rutinosabb legyek a következő évekre az OCR pályákon már, illetve hogy a vívás is azért átesett egy jelentős módosításon. És ha jól számoltam, akkor 10 versenyen indultam el, 2 váltószámban, illetve 8 egyéniben. És az az érdekes, hogy a világbajnokság előtt nem azt éreztem, hogy nagyon fáradt lennék, hanem fizikálisan abszolút a legjobb formámban éreztem magam. Sokkal jobb volt szerintem az állapot, amiben jöttem a VB-re, mint előtte júliusban az Európa-bajnokságra utaztam. És bíztam egyébként abban, hogy bár a selejtező meg az elődöntő nem ment úgy annyira könnyedén, főleg a selejtező, de úgy tudtam, hogy amit elvégeztem munka, az nem veszett el, hanem csak ki kell majd valahogy hozni magamból, és ugye ez sikerült. És gyakorlatilag annak örülök, hogy meg tudtam mutatni, hogy mi van bennem, mert ez most szerintem kijött. Én ugye az a különbség, hogy a fiatalok már ebben versenyeznek harmadik szezon óta, ez volt a harmadik szezon, amit ebbe tudtak teljesíteni. A felnőttek többsége csak az olimpia után tért, tehát erre a számra, ugye attól függ, hogy valaki tudott az olimpián versenyezni, vagy sem. És azt vártuk, hogy majd a felnőttek nagyon nagy lemaradásban lesznek a juniorokhoz, illetve a még fiatalabbakhoz képest. Ugye az egyiptomi hölgy, aki világbajnok lett, ő 14 éves, és ugye történelmi sikert ért el azzal, hogy ha jól tudom, 4 korosztályban lett világbajnok idén, mint hogyha tényleg erre született volna erre az ócélpályára. Azonban, ha visszamegyünk az időbe, és megnézzük, hogy hogyan teljesítette a pályát mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor azért látszódik, hogy rengeteg munkát tett ebbe, mert rengeteget lépett előre. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit látunk így vetélytársai, hogy milyen edzéseket végez egy-egy verseny után, vagy versenynap után, amikor ugye jó esetben az ember már elmegy pihenni, ő még akkor is edz. Elképesztő, és azt gondolom, hogy nem sajnálhatjuk túl ez az eredményt. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet húzni, vagy kitolni az embernek a tűrő képességét, mind fizikálisan, mind mentálisan.
Guzi Blanka elárulta azt is, hogy a VB-n miért került rendkívül nehéz helyzetbe.
Elég sokkos szituációba kerültem, mert az OCR-en leestem a 3. elemről, ugye ez rögtön az elején volt, a billenőlétráról. Azt kell tudni, hogy bent rendezték meg egy nagy arénában ezt a versenyt, és szembesütött a reflektorlámpa ott, ahogy ugrottam fel a létrára, és már a bemelegítésnél is éreztem, hogy ez egy zavaró tényező, de nem fordult velem olyan, hogy mellé nyúltam volna az egyik foknak, és ez éppen élesbe a selejtezős futamomkor fordult elő velem, úgyhogy annak örülök, hogy így alakult, mert utána az elődöntőben, illetve a döntőben sokkal-sokkal fókuszáltabb voltam ennél az adott elemnél, és azt éreztem, hogy bár van egy pici tartás bennem, nagyon odafigyeltem arra, hogy precíz legyek és pontos legyek, úgyhogy ilyen szempontból jót tett, bár ott tényleg lesokkolódott, hogy úristen, itt mi történik. Bár egyébként, ha visszanézem a felvételt, ez nem látszódik, hanem olyan, mintha automatikusan bennem lett volna az a B forgatókönyv, hogy akkor mit csinálok, hogyan váltom ki azokat a technikákat, amik esetleg nem olyan biztosak. És aznap egyébként nem múlt el minden izgalom, ugyanis a víváson ráütöttek a fegyvertelen bal kezemre, ugye azon nem hordunk kesztyűt, nincsen védőeszköz rajta, és gyakorlatilag abban a pillanatban kitört belőle egy sírás, pedig hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy én nem szoktam sírni a páston, azért, hogy valamilyen fizikai fájdalmat okoztak nekem, de azt éreztem, hogy egyszerűen brutális fájdalom volt az ujjamba, és nem éreztem semmit gyakorlatilag órákig, és valószínűleg köthettem én azt egy ilyen kis pánikhoz, hogy ez bizony nekem az OCR-en használni kell ezt az ujjamat, és hogy hogyan fogom, azt nem tudom. Úgyhogy hál' Istennek nem lett komolyabb utána, gyorsan regenerálódott viszonylag a másnapra. Az OCR-en történtek, azok olyan mértékben befolyásolták, vagy olyan módon befolyásolták, hogy amit említettem, hogy sokkal fókuszáltabb voltam annál az elemnél. Végig ott volt a fejemben az, hogy mi történt velem a selejtező napján. Úgyhogy nagyon örülök tényleg, hogy ez így alakult, mert abszolút pozitív erőforrásként tudtam ezt beépíteni. Az ujjam, hál' Istennek, nem gátolt semmiben, és nekem még soha nem tört el csontom, lekopogom. Ezért nem tudtam, hogy mihez kell hasonlítani, vagy mit kell éreznem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy valami eltört. Viszont azt tudtam, hogy ilyen jellegű fájdalom még nem nagyon volt nekem. Az, hogy ennyire érzéketlen és ennyire zsibbadós legyen órákig, tényleg órákig valami, úgyhogy valami isteni csoda volt az, hogy ezzel tudtam utána kapaszkodni rendesen, és egyáltalán nem gátolt semmiben.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan rózsafüzér imádságot közvetítünk. Kérjük, imádkozzanak velünk!
hozzád jöttünk szép szűzben.